Hát kérem szépen, akkor kezdjük. Az elmúlt órákon, amit úgy részletesen akartunk megbeszélni, azt megbeszéltük. Most pedig a következőkben végigmegyünk az egész kutatási folyamaton, hogy együtt lássuk az egészet, az összes mozzanatát. Tehát én most majd a táblára fölírom azokat a címeket is, amelyekkel már foglalkoztunk. Természetesen nem fogjuk még egyszer ragozni, csak hogy együtt legyenek ugye az egész. Tehát ugye beszéltünk mi természeti törvényekről, ugye ez nem ragozzuk tovább. Beszéltünk a természeti törvények kereséséről. Itt már azt se írom föl, ugye, hogy háromféle módon próbáltuk közelíteni. A következő most már a kísérleti munka előkészítő fázisai. Ugye arról van szó, hogyha valamihez hozzáfogunk, akkor ugye nem rögtön ütjük a szöget a falba, ahogy elhatároztuk, hogy egy képet föl akarunk akasztani, hanem először ugye meggondoljuk, hogy már vannak képek, akkor ahhoz képest hova tegyük, aztán bemérjük, hogy hova köll a szöget, és már ha minden rendben van, ugye akkor verjük a szöget, mert előfordulhat, hogy utána akkor ki kell húzni, és ugye a kísérleti munkánál is az a probléma, hogyha nem készítettük elő, hanem csak nekiestünk, akkor lehet, hogy háromszor vagy ötször annyit kell dolgozni, mérni, mint hogyha előtte úgy meggondoltuk volna, hogy akkor hogyan építjük fel a munkát, ugye? Na most, amiket itt fölírok, azokról is mi jó részt már beszélgettünk, tehát megint nem fogjuk ragozni. Tehát a jelenség elméleti vizsgálata. Ugye erről beszéltünk, tehát most csak legyen együtt meg az egész. Arról is beszéltünk, hogy a változók köre, ha nem tudjuk a változókat, akkor egyáltalán nem tudunk kísérletet szervezni. Ugye, és mondtuk, hogy nem csak a kimondott természettudományos jellegű jelenségek esetén vannak változók, hanem hogyha valaki ugye emberi tevékenységgel kapcsolatos jelenségeket vizsgál, akkor is mondtuk, hogy vannak mozgató erők, ugye, a nyugdíjasoknál, hogy ki éppen mikor ébredt föl, ugye? Akkor jelenik meg csak a megállóba, ugye, vagy ha valakinek 8-ra kell menni, akkor előtte megjelenik. Tehát vannak mozgató erők, ugye ezt is megbeszéltük, és nem föltétlenül csak a természeti törvények lehetnek a mozgató erők, hanem ugye emberi tevékenységek is. Ugye hát nyilván ennek alapján mondjuk azt, hogy a közgazdaságtan is tudomány, ugye? Hiszen a mi definíciónk szerint, amit én ugye az első órán adtam, az nem tartozna oda. De hát ugye úgy is föl lehet fogni a definíciót, hogy általában nem természeti törvények mozgatják, nem úgy definiálom, hanem valamilyen mozgató erők. Az aztán lehet a természeti törvény, mint a mi esetünkben, de más esetekben nem a természeti törvény lesz a mozgató erő, és ugye, de akkor is kellenek változók, ugye? Mert egyébként az ember nem tud törvényszerűséget sehogy sem, nem tud matematikai modellt, hát egy matematikai modell változó nélkül nincsen, ugye? Hát a színusz X-ben mondtuk, hogy az X az egy változó, mint bemenő adatot teszek oda, ugye? Tehát változók nélkül nem lehet se gondolkodni, se kísérleteket szervezni. A következő a mérendő mennyiségek köre. Na most, ugye első pillanatra a kettő egy kicsit üti egymást. Ugye, hát ha nekem az erő szerepet játszik, akkor én erőt fogok mérni, ugye? De hát azért nem mindig így van. Például én egy fajhőt nem tudok direktbe mérni. Én azt kiszámolom hőmennyiségekből, hőmérséklet különbségekből és így tovább, de nem tudom direktbe mérni. Sőt, ugye, ha azt mondom, hogy erőt mérek, hát ha én nyúlásmérő bélyeggel mérek, már pedig elég gyakran szoktunk, akkor én tulajdonképpen nyúlást mérek, ugye, az egy más kérdés, hogy a nyúlás valamilyen módon arányos az erővel. Ugye? És akkor a nyúlás meg az erő között természetesen egyértelmű kapcsolat van. Tehát ezért beszélnünk kell külön a mérendő mennyiségek köréről. És tehát nem föltétlenül a változót mérem direktbe, hanem valami mást mérek, és abból majd kiszámolom, hogy a változó milyen értéket vesz föl. A következő nagyon fontos mérési módszerek, esgusik. Igen, erről egy kicsit én szoktam beszélni, attól függ, hogy hol hangzik el ez a tárgy, többet vagy kevesebbet, ugye attól függően, hogy a hallgatók mennyi mérés technikát tanultak tulajdonképpen a tanulmányaik során. Ugye egy gödöllői egyetemen kevesebbet tanultak, egy soproni egyetemen is kevesebbet tanultak, tehát rájuk fér ugye egy kis méréstechnika. Ugye elvileg a műszaki egyetemen többet tanulnak a hallgatók, de azért itt sem azonos anyagot kapnak minden fakultáson, minden szakirányban. Tehát ugye itt is annyit el szoktam mondani, amennyit a kutatónak tudnia kell. Ugye a mai világban, most már elég régen egyébként, alapvetően elektromos mérési módszereket alkalmazunk. Tehát ugye arról van szó, hogy mechanikai mennyiségeket elektromos mérési módszerekkel mérünk. Ugye az erő vagy elmozdulás, az, ezek mechanikai mennyiségek, de ezeket a mai világban ugye nem rugós mérleggel mérjük, mint 100 évvel ezelőtt, ugye, hanem valamilyen elektromos mérési módszerrel. Na mostan én azért biztos, ami biztos alapon, ugye felszoktam a mérőműszerek alapvető hát sémáját azért rajzolni, de amelyik ugye úgy szokott kinézni, hogy mindig van egy jeladó, amelyik érzékeli a mechanikai mennyiséget, például erőt, és ő ezzel az erővel arányos elektromos jelet szolgáltat. Például egy gyorsulásmérő is, ha valahová felszereljük, és ugye valami gyorsul, akkor ő a gyorsulással arányos elektromos jelet ad. Ez a jel általában kicsi, ezért ide teszünk egy erősítőt. És most már a mechanikai mennyiséggel továbbra is arányos jelet kell kapnunk, de ez most már egy nagyobb jel, amelyet majd tudunk valamire felhasználni. Kérem szépen, először felrajzolom, hogy hogy volt mondjuk 40 évvel ezelőtt, hogy nézett ki tovább ugye ez a rendszer, mert ez elvileg ma is kinézhet ugyanígy, hogy utána mi regisztráltunk, tehát regisztrálás, és utána volt feldolgozás. Tehát egy ilyen szép lineáris rendszer volt, egymás után ugye következtek a folyamat elemei, tehát jeladó, erősítő, regisztrálás, feldolgozás. Ugye a feldolgozás eredményeképpen kaptuk meg ugye egy adott esetre akár elmozdulást, akár erőt, és ez már egy adat volt, és majd az adatot ugye például valamilyen koordináta rendszerbe majd szépen ábrázoltuk. Tehát az ábrázolás az már része volt azután a feldolgozásnak. Mi volt ennek a rendszernek mai szemmel problémája? Nem csak mai szemmel, akkor is. Ugye probléma volt már a regisztrálással. Volt ugyan, ugye nagyon régen ismerjük a katódsugár oszcilloszkópot. Tehát azt az erősítő után lehetett kötni, és azon ugye egy bármilyen gyorsan lefolyó jelenséget, jelet meg lehetett figyelni, de tulajdonképpen az effektív regisztrálás nem volt egyszerű. Azt a képernyőt le kellett volna fényképezni például, úgy lehetett rögzíteni, hogy mit látunk a képernyőn. Ugye, ha a képernyőn fut egy vonal, akkor az nem jó földolgozás céljára. Ugye annak szépen állni kell. Később már a 60-as években volt úgynevezett tárolós oszcilloszkóp, ugye ez javított a helyzeten, de megint csak ott volt a probléma, hogy a lerajzolása a jeleknek, ugye az megint csak fényképezéssel történhetett. Volt egy másik regisztráló berendezésünk, az az úgynevezett hurkos oszcillográf volt, amelyik már rajzolt, de a dinamikai tulajdonságai sokkal rosszabbak voltak, mint a katódsugár oszcilloszkópé. Tehát például egy motorindikálást hurkos oszcillográffal elég nehéz volt jól megcsinálni, mert nem követt el, tehát dinamikai hibái, tehetetlenségi hibái voltak már ilyen gyors jelenségeknél a hurkos oszcillográfnak. Tehát tulajdonképpen jól jött ilyen szempontból a kompúter, meg a vele kapcsolatos digitális technika, mert ide becsatlakoztunk most ugye, amióta lehet, és ide teszünk egy AD konvertert. És most már ugye, ha van egy ugye ilyen indikátor diagramunk, mert most is úgy néz ki, ugye, amikor én egy kvarc nyomás jeladót ugye beteszek a hengerbe, csak ezeket ugye mintákat veszek, és ezeket a pontokat ugye szépen eltárolom digitálisan, és most már nem egy időben regisztrálok a folyamattal, mint ahogy itt történhetett, egyidejű volt ugye a regisztrálás a folyamattal. Az AD konverternek a jeleit el tudom tárolni, és egy regisztráló berendezésnek most már nem kell tudni követni a nagysebességű jelet, hiszen a tárolóból úgy adagolom neki, ahogy ő tudja fogadni. Ugye, és akkor egy XY író vagy más, ugye szépen le tudta rajzolni, vagy ugye a nyomtató a mai. Hát ő nem olyan gyorsan rajzol le egy vonalat, mint ahogy ez lejátszódik millisekundum alatt, ugye, az egész. Hát nem tud ő se olyan gyorsan rajzolni ám. Nem, csak ráír. Mert föl van véve a jel, digitalizálva van, el van tárolva, és szépen, mint aki ugye a kamrába bespájzolt, ugye 50 kiló krumplit, és utána azt ráérünk elfogyasztani, nem? 2-3 hónapig is van krumpli, ugye? Ráérünk, mert spájzolva van. Na most itt is spájzolunk, és onnan ráér a nyomtató szépen lassan lerajzolni. Nem ugrálám ma se a nyomtató, nehogy azt higgye valaki. Nem, csak szerencséje van, hogy nem is kell ugrálni, mert be van spájzolva a digitalizált eredmény. Ott van a kamrába, ráérek, ugye? Tehát a nyomtató is ráér. Hát nem egyidejűleg kell neki regisztrálni a motorral. Hát tessék elképzelni, ha neki úgy kéne rajzolni, mint ahogy a Forma 1-es motor jár 16 000-es fordulattal percenként. Az életben nem regisztrálja le egyidejűleg, hát nem tud ő úgy ugrálni, ugye? Tehát ez a nagy trükk, hogy digitalizálunk és eltároljuk, és a regisztráló berendezésnek most már nem kell olyan dinamikai jellemzőkkel rendelkezni, amit nehéz volna megcsinálni. Na most ugye, itt most már különböző folytatás lehet, ugye itt lehet esetleg regisztrálni, de ezt oda tudjuk adni feldolgozásra ugye egy kompúternek, és természetesen innen tudunk esetleg ugye a nyomtatónak, mint regisztráló, ugye, és esetleg ugye ide, ha nem dolgoztuk föl, ugye, akkor visszatérünk ugye a feldolgozáshoz még. Nyilván, hogyha itt kompúterrel földolgozunk, akkor itt a regisztráló, a nyomtató már a végeredményt nyomja ki, és akkor nem kell ide még egyszer ugye a földolgozáshoz menni. világos dolog, ugye? Na most, mit kell nekünk tudni a kutatónak, aki ugye nem a villamos mérnöki karra járt, és nem is olyan méréseket vagy kutatásokat végez. A jeladóhoz kell egy kicsit érteni, mert azt a kutatónak kell kiválasztani, ugyanis sokféle jeladó van. Tehát azt majd a továbbiakban még áttekintjük röviden. Erősítőről ugye a mai világban nem csinálunk, a kutató nem csinál erősítőt, veszi. Ugye? Tehát úgy nem kell hozzáérteni az erősítőhöz, mint aki azt csinálja. Nyilvánvalóan. Azért vannak a villamosok, ugye, hogy ők csinálják. Régen ugye ráfanyalottunk, én magam ugye motorokkal foglalkoztam, a kvarc jeladót azt szereztem, hát ugye az akkora, mint egy gyertya, azt nem olyan könnyű csinálni. Ugye a kvarcot először is kell, hogy kvarc korongok legyenek, elő kell feszíteni, azt, szóval nem olyan egyszerű házilag megbarkácsolni. De piezoelektromos erősítőt már én csináltam, én forrasztottam össze elejétől végéig, ugye, meg a dobozba is én tettem bele. Még nem is annyira egyszerű, mert van benne egy úgynevezett elektrométer fokozat, ugyanis a kvarc jeladó az töltést ad, és nem áramot ad. Tehát először a töltésből áramot kell csinálni, ugye erre szolgál egy speciális úgynevezett elektrométer fokozat, ugye ehhez egy speciális cső kellett annak idején, hát ugye akkor nem volt még tranzisztor, talán akkoriban született, ugye, ha igaz. Elmentem Dresdába, mert ugye a Wehrmacht annak idején valamilyen műszerébe használt egy olyan csövet, RVP 12000-es vagy valami ilyen számú cső volt, nem is nagy volt, amelyik jó volt elektrométer fokozatnak. Elmentem a Dresdai Műegyetemre, a haverok szereztek, zsebbe, hazahoztam. A többi részét már az ember össze tudta szedni. Működött is az egész. Na, ilyenre ma a mai kutatónak, hál' Istennek nem kell gondolnia, meg vergődnie. Tehát ugye erősítőről is majd röviden elmondom, hogy mennyit kell nekünk, mérnököknek tudni. Az AD konvertert sem mi csináljuk, de a kiválasztásában már ugye analóg digitál. Tehát először van egy analóg jelünk, abból kell mintát venni. Na mostan. Rádióhoz értettetek? Nem annyira. Ugye, hogy vivő frekvencia, hogy a középhullámú rádiózás miért nem adott jó hangminőséget, ugye a magas hangot rosszul adta vissza a középhullám, és ezért ugye csinálták a rövid, meg a ultrarövid, az UKV, ugye a rövidítésű. Hát ma is ugye azt használjuk, mert sokkal jobb a, főleg a magas hangoknak a visszaadása. Mert tulajdonképpen ugyanez a probléma volt, hogy van egy ilyen, mondjuk, hogy ez egy befecskendezésnek a görbéje, a tűmozgás, ugye? Itt kezdődik, fölemelkedik a tű, ugye az nem így marad, mozog egy kicsit, ugye? És azután itt van vége, ugye? Tehát itt van befecskendezés. Most ezt digitalizálni kell. Na most ugye tudni kell, mondtam már, hogy a kompúter elég buta, jószág. Nem sok minden van, amelyik még butább, mint a kompúter. Tehát a kompúter, ha van egy görbe, ha én itt veszek egy mintát, meg itt veszek, tudnélik neki utána vissza kell adni az eredeti görbét, mikor én odaadom regisztrálni. Ugye? Tehát én erre a görbére vagyok kíváncsi. Ugye mit csinálok? Az erősítő előállítja ezt a görbét, én digitalizálom, hogy el lehessen rakni, és szép lassan lehessen utána lerajzolni, de a rajzolónak ugyanezt a görbét kell lerajzolni utána. Hát baj van, ha nem ugyanezt rajzolja le, akkor csal, ugye? Nem, mintha nem olyan világban élnénk, hogy mindenki csal, de hát azért ugye itt már nem kéne annyira. Na most, tehát a kompúter, ha van két pont, ő azt nem így köti ám össze, hát honnan tudja, hogy úgy kell összekötni? Nem. Ő egyenessel köt össze két pontot. Mert az egy jól definiált eljárás, ugye? Egyenessel az egy végeztethető művelet, de hogy görbevonallal, hát lehetne a görbevonal emelre is ám. És akkor a kompúter honnan tudja, hogy melyik, meg mekkora hasa legyen, vagy erre, mi? Hát se onnan. Mondtam, hogy nem sok esze van. Tehát nem tudja. Hát neki csak ez a pont van, amit digitalizáltam. Ebből következik, hogy nekem elég sűrűn kell, ugye, kell, hogy ez a sarokpont rajta legyen a digitalizáláson, tehát meg legyen ez a sarokpont, mert hogyha itt veszek, meg itt veszek, akkor megint így köti össze a regisztrálónál, tehát nem ezt a görbét kapom. Ugye? Tehát nekünk azt kell tudni, hogy az AD konvertert milyen digitalizálási frekvenciára állítsam be. Ugye ezeken állítani lehet a digitalizálási frekvenciát, vagyis, hogy egységnyi idő alatt hány mintát vegyen. Tehát ezt a kutatónak kell, ő válogathat egyébként, ugye? Persze azon a határon belül, amit az AD-konverter tud. Tehát ha ő tud 200 000 jelet venni másodpercenként, ugye, maximum, akkor 300-at már nem tudok állítani nyilván. Tehát ameddig tud, azon belül én tudok állítani. Tehát ugye nekem elég sok jelet kell ahhoz venni, ugye, hogy majd a regisztráló ugyanezt a görbét adja vissza, mint amit az erősítő kimenetén megjelent. Ha nem, ugye akkor csal a dolog. Tehát most ugye látjuk itt, hogy ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nagyságrendben kell erre a görbére venni jelet, mert egyébként nem tudom visszaadni a görbe helyes lefutását. És ezért ilyen ökölszabály, ugye mi szoktunk ökölszabályokkal dolgozni, mérnökök, és azt mondjuk, hogy ha én azt veszem, ugye, hogy ez tulajdonképpen durván egy ilyen színuszhullámnak, ugye ez a fél hulláma, durván ránézti be, ugye akkor, és akkor erre ugye tudok időt most már tenni, hiszen hogy mekkora fordulattal jár az a motor, meg hány fokszögelfordulásra esik, ugye a befecskendezés, abból én tudok számolni. Mert ugye remélem, hogy nekünk annak idején ugye fújni köllött, hogy a szögelfordulás meg az idő között ugye az alfa egyenlő 6 nt, tehát ugye egy körülfordulás 360 fok, ugye, ami valami körülfordul, ugye, akkor a fordulatszám az pro percben van, ugye azért van ott a hatos, és akkor a t a szekundumban van, ugye kapjuk meg. Tehát ha forog 6000-et, meg mit tudom én, 25 fokon keresztül befecskendez, ugye akkor ide a 25, ide a 6000, és akkor a t időt ugye meg tudom kapni, hogy az a 25 fokos elfordulásnak mennyi idő felel meg, onnantól kezdve már tudok frekvenciára átmenni. Tehát ugye az ökölszabály úgy szól, hogy a digitalizálási frekvencia egy nagyságrenden nagyobb, mint a jelfrekvencia. Egy nagyságrenden, tehát 10-szer akkora. Tehát ha valami ezres nagyságrendű a frekvencia, a jel, ugye, akkor 10000-et kell venni. Ugye előfordult már, hogy ugye a hallgatóság között volt ugye rutinosabb ember, és emlékezett rá, hogyha valaki egy jelet, ugye föl akar bontani szinusz-koszinuszos összetevőkre, tehát Fourier analízis, akkor ennél kisebb, elméletileg 2,5 jel lelköl nagyobb mintaszám, mint amekkora a várható frekvencia, a jel frekvencia. Csak ugye vigyázni, itt most mi nem főbontani akarunk, Fourier analízist akarunk csinálni, hanem azt akarjuk, hogy van egy jel, amit pontosan akarunk utána regisztrálni. Na most, aki nekem ezt a jelet kettő, és elvileg még egy fél pont kéne, aki ezt nekem visszaadja, annak én fizetek. Mert ezt nem lehet nyilván visszaadni, hiszen még egyszer a kompúter két jel között egyenest húz. Tehát más a feladat, mint amit ők ott az elektromosoknál tanultak, ugye, ha Fourier analízist kell tulajdonképpen csinálni. Tehát a kettőt ilyen szempontból, mintavételezés szempontjából ne keverjük össze. Mert bizony ide ránéz Tibe is, Köll, ugye a 10 minimum minta, hogy ezt a görbét én viszont lássam, amikor regisztrálok. Tehát ugye az AD-nak a beállítása már a kutató feladata. A feldolgozásról majd még beszélünk, tehát mostan visszatérnék a jeladókhoz. Ugye a jeladókhoz. Hát itt nekem kell mostan helyet csinálnom. Ugye? Ide így középre írjuk, hogy a jeladók. És akkor van közvetlen típusú, és van közvetett. Majd mindjárt kiderül, hogy mit jelent a közvetlen, meg a közvetett, ugye, kifejezés. Legegyszerűbb majd, ha példákat írunk föl. Ugye a közvetett az egyszerűbb, mert ott van a termo anemo méter tartozik ide, mint jeladó, a másik oldalra pedig a fényelektromos jeladó. Felírjuk a többit is, azután majd megbeszéljük még. Tehát a közvetlenek lehet energetikai, még ez mindig csoportot jelent, a másik az lehet paraméteres, ugye ez is még mindig csoportot jelent, és akkor hozzátartozik a paraméteréshez az ellenállásos, aztán az induktív, ezek már ugye típusok, és a kapacitív. Ugye ezt azért nevezték el paraméteresnek, mert az áramkörnek ezek a jellegzetes összetevői paraméterei. Ugye egy áramkörbe szerepel mindig ellenállás, kapacitás, meg esetleg induktív tag. Az energetikai, az a piezo elektromos, igen, aztán elektromágneses, és a generátoros. Jeladók. Ezek azért energetikai jeladók, mert hogy a jeladó működjön, ezeknél nem kell a jeladót táplálni. Tehát nincs rákötve feszültség, mint ahogy egy ellenállásra köl. Ugye, majd főrajzoljuk, Winston Heatba kell kötni, a két szembe lévő sarokra ugye feszültséget kell kötni, a másik két szembe lévőről tudjuk levenni majd a jelet magát. Tehát ott táplálni kell például a Winston Heatot. Ugyanúgy Heatba szoktuk a többieket is, vagy ilyen körbe mindenképpen be kell kötni és táplálni kell feszültséggel. A piezoelektromos jeladót, ha kvarcot, ha megnyomom, akkor a felületén töltést ad, a nyomással arányos töltést. Az elektromágneses, ugye, az, ha mozgatok egy mágnest egy tekercsben, akkor a tekercsben feszültség indukálódik. Nem kell rákötni külön feszültséget. A generátoros meg hát azért generátor, ugye, hogy feszültséget állítsunk vele elő. Ugye hát ismerjük a nagy generátorokat, amelyek ugye a hálózatot táplálják, de ugye gépkocsikba a sebességet, ugye a fordulatszámmal, ha arányos feszültséget ad egy pici generátor, akkor az a sebességmutatót úgy viszi, ugye? Ha megáll, akkor nincs feszültség. Tehát ugye ezek azért, és ugye ezek közvetlenül reagálnak a külső hatásra, tehát akár erő, akár elmozdulásra, közvetlenül reagálnak, azért közvetlen jeladók. Ugye a termoanemométer, kicsi ez a tábla, de azt még nem akarom le. Ugye a termoanemométert azt vagy nagyon kicsi sebességek, akár lég, akár ugye folyadék sebesség mérésére használjuk, vagy pedig gyorsan váltakozó sebesség mérésére, ilyen például a turbulencia, annak is ugye a pulzáló mozgása. Hogy néz ki egy ilyen termoanemométeres jeladó? Elvileg roppant egyszerű. Egy vékony drót, semmi más, ugye? Tehát veszünk egy vékony drótot. Én is csináltam ilyeneket. vékony drót, ugye a lámpa izzóban van, a wolfram drót, ugye, ami a spirálra még meg van hajtogatva. Ennek az átmérője 10 meg 20 mikron. Tehát elmentem a tungstramba, és adtak egy spulnival, mint ugye a varrógépnek is az alsó szála, az egy spulnira szépen fő van tekerve ugye a cérna. Ez is úgy volt, ugye, egy ahhoz hasonló spulnira főtekerve a 10 mikronos wolfram drót. Tehát abból az ember egy host levágott, és ugye két valami tartó, szigetelt tartóra forrasztani elég nehéz egyébként, tehát célszerűbb volt a drót, az a tartó drótokat, ugye, amelyik lehetett egy másfél milliméter vastag már, azt meghajtani, közibe tenni a vékony drótot, és ugye összenyomni, és akkor összeszorította. Ugye beszéltem, hogy ezeket Wheatstone hídba kötjük, tehát az azt jelenti, hogy veszünk három ellenállást, ugye től még ide egy negyedik, így, és akkor ugye vannak a sarkok, ugye a két szembe lévőre kötünk feszültséget, és a másik két szembe lévőre tesszük a mérőműszert, persze kerülhet oda ugyanúgy erősítő, és majd utána a mutatós műszer. Hogy működik ez a termoanemométer? Ugye úgy működik, hogy a feszültséget úgy válasszuk meg, hogy ugye ezen áram fog folyni a vékony dróton, hogy egy kicsit melegedjen, mondjuk egy olyan 200 fokig, nem izzik, ugye, nem izzik, de melegszik. Mi van, ha én egy méterről így legyintek felé, így kézzel, csak? Egy picit hűl. Úgy van, mert a hőátadási tényező, ugye az előző valamelyik órán fölírtuk, hogy a Nusselt szám egyenlő állandószor Reynolds szám az n-ediken, ugye 0,7-es hatványon, és a Reynolds számban benne van a sebesség, Nusselt számban a hőátadási tényező. Tehát, ha megjelenik mozgás, akkor a hőátadási tényező növekszik a dróton, több hőt lead a környezetébe, csökken a hőmérséklete. Igen, de ugye tanultuk középiskolában még, hogy az anyagoknak a fajlagos ellenállása változik a hőmérséklettel. Tehát a drótnak az ellenállása ezzel, hogy változik a hőmérséklete, megváltozik. És ha előzőleg én a hidat kiegyenlítettem, ugye, akkor itt nem folyt áram, amikor legyintettem, akkor megváltozott az ellenállás, fölborul a híd egyensúlya, a két ágon nem ugyanakkora feszültségesés történik, és akkor a két szembe lévő sarok között a differencia jelenik meg, és azt mutatja a műszer. Ez annyira érzékeny volt, azért mondtam, hogy egy méterről legyintettem felé, ugye, ez pedig nem a nagy dolog, látszólag, és bizony észrevette. Tehát egy roppant érzékeny műszer kis sebességek tartományában. Ugye légsebességet mi általában úgynevezett pitócsővel szoktunk mérni, de a pitócső az 1 méter szekundum alatt nem mutat már semmit. Tehát gyakorlatilag nem lehet használni, ugye? Még a másik területe, ugye még egyszer a gyorsan váltakozó sebességeknek a mérése, és ott is nem a fő sebességnek a mérése, hanem a pulzálásnak. Ugye ez tipikusan a turbulencia. Ugye a turbulencia úgy van, hogy van egy főáramlási sebesség, és aztán itt ugye különböző sztohasztikus minden irányba össze-vissza föllépnek pulzáló mozgások. Ugye a pulzáló mozgások adják a keveredést, ugye egy turbulens áramlásban. Ha tintát belecsöppentünk a vízbe, amelyik laminárisan megy, akkor a csepp úgy szépen halad, de ha turbulensbe, akkor szétmegy rögtön, ugye, mert a pulzáló mozgás szétviszi rögtön, szétteríti. Tehát ugye a keveredési folyamatoknak alapvető eszköze a turbulens mozgás. Ugye, ti mennyi motort tanultatok? Valami volt azért? Ja, a hajósok. Hát a hajóban még néha előfordul újabban, ugye, mert a rendes világban nem köllött a hajóba motor. Ugye volt vitorla. Nem? Hát a Bartolomeu Diaz 1488-ban szerintetek hogy hajózott le ott a Fokvárost megkerülve, akkor még Fokváros se volt persze, csak a jó reménység foka, ugye, és elment a mai Mosselbájba, ott kötött ki 1488. februárjába. Aztán 500 évvel később megcsinálták a hajóját, ugyanúgy lement vitorlával, és a múzeumba beemelték, úgyhogy ha arra jártok Mosselbájba, akkor meg lehet nézni most a Bartolomeu Diaz hajóját, és nincs benne motor. Vitorla van? Na, tehát ugye visszatérve a motorhoz. Az embereknek az abszolút zöme ugye nem tudja, hogy ha nem volna turbulencia ez a mozgás, szerintetek mekkora fordulatszámmal mehetne maximálisan ma egy benzinmotor? Nem volna turbulencia. Úgy 150-es fordulattal még elmenne. Ugye? Sokkal többen nem. Mert a lamináris égési sebesség olyan kicsi. Igen. Hát ez a turbulencia növeli meg. Mégpedig az égési frontnak a felületét. Ugyanúgy, mint ahogy a bordás felületet csináljuk azért, hogy több hőt át tudjunk adni. Ugye? Bordás a felület. Itt is, ugye egy lamináris láng, az szépen így megy. Egy vékony lamináris égési front alakjában. szépen végig ballagna ugye az égés téren. Most ha van turbulencia, akkor ez a pulzálás ide így beleboxol, mintha a szártya volna, és akkor itt csinál egy ilyet rá. És most már erre is megy a front így, így. Mindig már őlegesen a... És most tud a motor, ugye, hát ha a versenymotorosoknál 15 ezret tud. Igaz, hogy nem túl nagy ugye a henger, dugattyú átmérő, mert egyébként nem tudna ott se. Még a turbulenciával se tudna, ugye egy kicsinek kell lenni, meg másokból is, hőterhelés szempontjából is kicsinek kell lenni, egy nagy dugattyút nem lehetne hűteni rendesen. Ugye, mert a hőnek is útja van. Ha nagy az átmérő, akkor középről először ki kell ám menni a fal felé, ugye? Útja van. Na, tehát, ugye visszatérve, na most a turbulencia az nagy frekvenciával mozog, ezért ide a 10 mikronos drót roppant lusta volna, úgy egy másfél mikronos a drót vastagsága, ezt már húzni nem lehet, maradni lehet csak. Ilyen vékony drótot, meg persze ilyenkor rövid is a drót, mert a hosszú elszakadna. Tehát egy másfél mikronos a drót, ugye az már nem olyan túl vastagám. Na mostan ugye miért közvetett? Azért közvetett, mert a sebességváltozás az először ellenállásváltozást okoz, és az ellenállásváltozás okoz majd jel, elektromos jelváltozást. Tehát közvetetten hat. Ugyanolyan a fényelektromos jeladó is, ezt is a mai világban is használjuk, kocsikban is. Ugye szökhelyzetet szokás ugye regisztrálni, hiszen hogy mikor történjen a befecskendezés, gyújtás és így tovább, ugye a szökhelyzethöz van kötve, hogyha azt elektronikusan vezéreljük. Ugye korábban mechanikus vezérlés volt, ugye a bütyök akkor emelt, amikor a bütyköt lehetett legfőjebb állítani a holdponthoz viszonyítva. Ugye, ha az előbefecskendezést állítottuk, akkor az emelő bütyök helyzetét állítottuk a holdponthoz viszonyítva mechanikusan. Tehát, hogyha ide vékony réseket csinálunk így, ugye, egy tárcsára, ugye egyik oldalra teszünk egy fényforrást, az ugye átmegy mindig csak a résen, ugye utána a tárcsa lezárja, tehát egy fényimpulzus, amikor a résen éppen átmegy, mert ugye nyilván a tárcsa utána így van, ugye itt van a lámpa, és ugye így megy át a másik oldalra a fényelektromos jeladóra. Ugye az egy vákum fotocella lényegében, és ott pedig a megvilágítás változtatja a fotocella belső ellenállását megint, és az ellenállás változtatja a jelet. és ugye akkor, ha ugye egyszerűen ilyen elektromos jeleket kapunk, és ugye ez felel meg például 5 foknyi elfordulásnak, attól függően, hogy milyen messze tesszük itt a tárcsán a réseket. Tehát ugye ez is egy klasszikus jeladó, amit ma is használunk. És az autóipar is ma is ugye ezeket használja. Na mostan, az ellenállásosnál ugye a legismertebb ez a nyúlásmérő bélyeg, ugye? Amit ugye lehet venni a boltba, ugye a Hottinger például árulja, Magyarországon elsősorban ugye a Hottingerhöz mehetünk a lerakatba, és vehetünk különböző nyúlásmérő bélyegeket, azokat a felületre ragasztóval főkő ragasztani, és az együtt nyúlik a felülettel, és a nyúlás megint vagy vékonyítja a drótot, vagy zömíti, és akkor meg ugye vastagabb lesz egy kicsit a drót, és akkor az ellenállása csökken. Ha nyújtjuk, vékonyabb lesz, akkor meg növekszik az ellenállása. Tehát ugye a nyúlásmérő bélyeg ezen az alapelven működik, és ugyanúgy Wheatstone Heatba kell kötni. Na mostan ugye megint a szokásos a lényeg, hogyha valakinek kell és mér, akkor utána kő nézni. Azért ugye mondjuk a mérnöki gyakorlatban elég gyakori a nyúlásmérő bélyek használata, akár a hajósokat meg kell kérdezni, vagy az obori professzort, biztos, hogy mind a kettő mondja, hogy persze, hogy széles körbe használjuk. Tehát tényleg egy elterjedt, és egy gépészmérnöknek azért illik róla tudni. A részletei akkor kellenek, mondom, amikor valakinek használni kell. Ugye? Tehát most mi nem vezetgetjük az egyenleteit, meg minden. Ugye, amikor valakinek kell, akkor nézzen utána. Van bőséges irodalma magyar nyelven is, tehát nincs vele probléma. A másik az induktív. Ma is gyakran használjuk, mégpedig olyan formában, hogy differenciál transformátor, de ide tartozik. Mégpedig elmozdulásmérésre használjuk. Az úgy néz ki, én magam is elég sokat tekertem belőle, ugye Eszterga padon, az ember megcsinálta a tekercsnek a tartóját valami szigetelő anyagból, befogtuk az esztergapadba, és ugye akkor egy számlálóval ugye forgatta a tekercs házat, és akkor tartottuk a drótot így szépen, és akkor főtekerte. Ugye, hogy ne kézzel köljön, úgy is lehetett egyébként. Tehát van egy gerjesztő tekercs, ugye ezt tápláljuk, általában nagy frekvenciás feszültséggel, ami ugye vagy 5000 hercet, vagy 25000 hercet jelent, esetleg 50000 hercet, tehát hogy a nagyságrendjét. Ugye a klasszikus az 5000 Hz, amit nyúlásmérő bélyegeknél is használunk. Utána van egy másik tekercs így, az két oldalon, ugye egybe van a drót, és fordított irányba van tekerve a másik oldalon, és utána ennek van egy kimenete. És utána ebbe beleteszünk egy vasmagot, és ugye ezt kötjük hozzá ahhoz az elemhöz, aminek a mozgását mérni akarjuk. Például ugye egy porlasztó tűnek a mozgását, akkor a porlasztó tűnek a végéhöz forrasszuk ugye ezt a vasmagnak a szárát. Például én így mértem a porlasztó tű elmozdulását. Na, hogy működik ez a nyomorúság, hogy úgy mondjuk? Ugye nyilván a két oldalt a tekercs menet száma ugyanakkora. És ellenkező értelemben van tekerve. Fontos. Ha középen van a vasmag, ugye ezt táplálom, ugye ez váltakozó teret létrehoz, és az indukál mind a két tekercsben feszültséget. De ellenkező értelemben vannak tekerve, és hogyha szimmetrikusan gerjesztem a kettőt, akkor azok éppen kioltják egymást, és akkor itt zérus feszültség jelenik meg. Ha viszont elmozdítom a vasmagot középről, akkor egyik oldalba többet indukál, a másikból, amiből kihúztam, abba kevesebbet indukál. És a kettő különbsége itt már megjelenik, mert akkor már van különbsége. Ugye? Két egyenlőnek nincs különbsége. Tehát ez egy tipikus elmozdulásmérő, a differenciál transformátor. Ma is kiterjedten alkalmazzák, lehet vásárolni, mégpedig különböző méretekben. Nyilván, ha valaki 10 centit akar elmozdulást mérni, akkor ez egy elég hosszú lesz. Mert a vasmagnak el kell tudni mozdulni 10 centit. Tehát akkor az egész lesz 30 centi hosszú is. Ugye a porlasztó tű az 10 millimétereket mozog, tehát akkor pici lesz az egész, ugye, mert nem kell a vasmagnak sokat mozogni. Tehát ugye ezeket... A karakterisztikája úgy néz ki, hogy ugye itt a feszültség, itt van az X elmozdulás, ugye, X elmozdulás, akkor ez, ugye, ha egyik irányba mozgatom, akkor valami ilyet ad. Ugye, ha kimegy a tekercsbe, utána már nem lesz lineáris, meg abba marad az egész. Ugyanúgy a másik irányba szimmetrikusan is ugyanúgy néz ki. Tehát középhöz viszonyítva plusz-minusz irányban van ugye egy lineáris mérési szakasza. Addig lehet jól használni, amíg lineáris a szakasz, magyarul az elmozdulással arányos feszültségjelet kap. Ugye erre mindig nagyon ügyelni kell, mert ha nem lineáris jelet kapok, akkor sokkal nehezebb a kiértékelése, ugye? Mert akkor nem mondhatom azt, hogy ha dupla a jelem, akkor dupla a mennyiség is. Például az elmozdulás. Csak akkor, ha lineáris a karakterisztika, vagyis az összefüggés az elmozdulás meg a kiadott feszültség között. Tehát ugye ez lineárisnak kell lenni, akkor egyszerű a helyzetünk majd a kiértékelésnél. Tehát ez az induktív. A kapacitív jeladókat ma inkább kevesebb esetben használjuk. Ugye lényegében arról van szó, hogyha van két fegyverzet, és a között van ugye egy delta távolság, a kapacitása ennek a kondenzátornak, az függ a delta légrés méretétől. Tehát itt is, ha az egyiket mozgatom, lesz föl, akkor változik a kapacitása. És szintén ugye a Wheatstonehoz hasonló hídba szokás kötni, és akkor ezzel is lehet ugye egyből látszik, hogy elmozdulást mérünk közvetlenül vele, hiszen a két fegyverzet között itt mérjük. Elvileg ugye úgy is ki lehet alakítani, hogy ugye ez az álló rész, és ugye így, és abba mozgatunk, ugye, és akkor a felületek itt alakulnak ki, tehát ugye koncentrikusan, és akkor, ha ezt mozgatom, kihúzom belőle, akkor a felületek ugye csökkennek, mert a henger hossza, ami szembenéz egymással, az változik. De mondom, ez inkább kevesebb esetben használjuk, mint esetleg korábban használtuk. Érdekes, ugye a piezoelektromos jeladók, azok inkább erősödtek az elmúlt mondjuk 30 év során, nemhogy visszafelé mentek. Amit az ember onnan gondolt, hogy esetleg mással helyettesítjük, hogy a töltés nagyon kényes a szigetelésre. Nagyon könnyen elfolyik töltés, tehát régen a piezoelektromos jeladót, ugye mondtam, hogy motorindikálásra használtuk. Ugye a motor azért elég gyorsan jár, és akkor nem volt ideje a töltésnek elfolyni, tehát a motorindikálásnál jól mért a piezoelektromos. Statikusan nagyon hibásan mért volna, mert közben, ha elfolyik a töltés, akkor úgy néz ki, mintha a terhelés folyamatosan csökkenne ugye a jeladón. Na most ugye a szigetelési technika egyrészt tudott javulni, tehát ugye kompenzálni lehetett a töltés elfolyást. Ugyanakkor a piezoelektromos jeladó, mivel ugye egy kvarc elemről van szó, ja, még nem rajzoltam föl, ugye? Itt csinálok helyet magamnak, ugye? Két kis korong, ugye? Ide közibe teszek egy lemezt, ugye? És akkor, ha persze alá kell támasztani, ha itten egy nyomást ráteszek, akkor a kvarckristály felületén töltés keletkezik, és ugye ezzel a ezüst lemezzel, vékony fólia lemez, ki lehet a töltést vezetni, és rá kell vinni ugye az elektrométer fokozatra, amelyről már korábban beszéltem. Persze a kvarcot jól kell kivágni a kvarckristályból. Hát szerencsére ez nem a mi feladatunk, ugye, tehát csak mint érdekességet mondom, ugye, hogy a kristályoknak ugye három fő tengelye van, mint ugye minden három méretű testnek. Van úgynevezett elektromos tengely, és arra merőlegesen kell a kristályt kivágni, és akkor használható föl így jeladóként. Na most ugye a kvarc az egy nagyon kemény anyag, ugye nagyon nagy a nagy rugalmassági modulusa, és ezért igen nagy önlengés számú jeladó készíthető belőle. Na most ugye azért nagyon sok helyen, ugye repülőgépek, motorok, stb., ugye a fordulatszám sebesség növekedett, tehát a dinamikus hatások jelentősek, és pontos nagysebességű mérésekhez a kvarc jeladó igen, hát jónak mutatkozott, úgyhogy ma is persze világcégek vannak, de a kvarc jeladókat igen széles körbe használják ma is. Ugye például, ha valaki esztergapadon a késreható három erőkomponenst meg akarja mérni, és pontosan a fluktuációkat is, akkor csak a kvarc három komponenses mérő elem jöhet szóba, és ugye azt lehet vásárolni a cégtől. Gyorsulás mérőket például, ugye szintén kizárólag kvarc kristályokkal készítik, meg sokféle erőmérő cellát készítenek belőle különböző formában, ahogy épp a felhasználónak szüksége van rá. Tehát ugye a piezoelektromos jeladó nagyon keményen tartja állásait, és ma széles körbe tudjuk felhasználni. Az elektromágneses ugye azzal korábban főleg sebességet mértünk, tudnélik ugye, ha van egy tekercs és egy vasmagot itt V sebességgel mozgatunk a tekercsben, akkor a tekercsben a sebességgel arányos feszültséget indukálunk. Tehát ugye, ha rezgést mértünk, akkor a rezgést egy ilyen jeladóval meg lehetett mérni. Na most ugye még annyit kell mondani, hogy ugye nyilván emlékeztek rá, hogyha van az út, akkor a sebesség ugye az útgörbe differenciálja. A gyorsulás még egyszer. o differenziali. Tehát, ha sebességgel arányos jelen van, akkor a sebesség rögtön van. Ha utat akarok, akkor ezt a jelet integrálnom kell. Ha gyorsulást akarok, akkor ezt a jelet differenciálnom kell. Na most elektromosan vannak speciális körök, elektromos körök, akár integrálásra, akár differenciálásra. Tehát elektronikusan ugye ezek a műveletek megoldhatók. Ugyanúgy a piezo, ha gyorsulásmérő, ugye, akkor én gyorsulás jelet kapok direktbe, ha egyszer integrálom, akkor sebességet kapok, ha még egyszer, akkor utat kapok. Tehát ugye a direkt jelből tudok másikat csinálni, vagy elektromos differenciálással, vagy integrálással. Ugye? Hát ezek most csak úgy ismétlésképpen, hiszen csak azért, hogy az ember nem föltétlen gondol rá ezekre a lépésekre attól, mert tudja, hogy mi az összefüggés az útsebességidő között, a gyorsulás között. Ugye? Hát a generátoros szintén használjuk, ugye főleg fordulatszám mérésre, tehát ugye egy egyszerű sebességmérőt autóban mindig úgy csináltak, hogy egy kis generátor volt, ugye, amelyiket valahonnan a sebességváltóból meghajtottak, és az ugye kalibrálva volt az autó sebességére. Tehát ennyit a jeladókról, tehát még egyszer azért beszéltünk és foglaltuk össze a jeladókat, hogy ha valaki majd mér, akkor sok esetben neki a jeladóval dolga lehet. Nem föltétlenül, ugye? Mert ha valaki egy szakítógépet használ, akkor a szakítógépben már benne van az erőmérő jeladó, ugye? Tehát neki nem kell vergődni, csak a mérés határnak megfelelő jeladót válassza ki. Mert ugye egy Instron szakítógéphöz más jeladót használunk, hogyha 10 kilót akarunk húzni, vagy 10 tonnát akarunk húzni. Majd ezt megbeszéljük, hogy miért, ugye? Tehát van egy sor jeladó, különböző mérés határú jeladó hozzá, és azokat kell csak cserélni, de nem kell vergődni magával a jeladóval. De ha valaki egy alkatrészen ugye igénybevételt akar mérni, oda nem tehető be már semmilyen készen kapható mérő elem, akkor neki kell a nyúlásmérő bélyeget a helyére fölragasztani, ahol mérni akar, vagy ha speciális helyen akarok mérni, például egy hajtókeréken a nyomatékot akarom megmérni. Nem biztos, hogy egy nyomatékmérőt be tudok helyezni. A konstrukció nem engedi meg. Akkor megint jön a nyúlásmérő bélyeg, ugye? Vagy valami olyan konstrukciós megoldás, amit a szerkezet megenged. Tehát nem mindig lehet kész jeladót, amit a boltba árulnak, beépíteni a mérőhelyre. Olyan esetben nekünk kell ügyeskedni, hogy úgy mondjam. Tehát azért foglalkoztunk a magával, a jeladókkal. Hát eléggé dél lesz, most befejezzük, ugye?